Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Énekeljük Isten tiszteletünk kezdetén a 167. dicséret első versét. A 167. dicséret így kezdődik: jöjj, mondjunk hálaszót.
Mondjunk hálaszót, hű szájjal és hű szívvel, mert rajtunk itt az Úr,
nagy csodákról
tud mire. Volt mindig gondja ránk, a sok jót, melyel áld, ki sem mondhatja szánk.
Helyünket elfoglalva, az 511. dicséret első kettő versét énekeljük. 511. dicséret így kezdődik: maradj velem.
Maradj velem, mert mindjárt este van, mi a sötétó nem lelem, múltalanul maradj velem. Kis életem fut, s hárvadásba hull, búj lesz a végság, színesség fakul, sok változást és romlást lát a szem. Változhatatlanul maradj velem.
Akik az Úrban bíznak, olyanok, mint a Sion hegye, amely nem inog, hanem örökre megáll. Jeruzsálemet hegyet fogják körül, népét pedig az Úr karolja át, most és mindörökké. Ámen. Örökkévaló Szent Isten, mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, megköszönjük neked, hogy mi is bízhatunk benned, hogy beléd vethetjük a mi bizodalmunkat, reménységünket, hiszen ki másba is vetnénk, hanem te beléd. Annyi mindennel megbizonyítottad a te hűségedet, Urunk. A legnagyobb dolog, hogy utánunk jöttél, tőled elfordult, neked engedetlen embereknek, és keresel a mai napig mindannyiunkat, mert azt akarod, hogy megtapasztaljuk a te szeretetedet. Azt akarod, hogy átéljük, amikor magadhoz ölelsz, és rádöbbenjünk, hogy életünk legnagyobb hibája volt, amikor nélküled indultunk el. Amikor azt gondoltuk, hogy mi nagyon is tudjuk, hogy mi is az az élet, hogy értünk mindenhez, és nincs nekünk rád szükségünk, nem óhajtjuk azt, hogy beleszólj az életünkbe. Nem akarjuk, hogy te vezess és irányt szabj nekünk. De Urunk, köszönjük, hogy amikor összeroppan az életünk, amikor megtapasztaljuk saját makacságunknak következményeit, akkor is vársz, akkor is nyitva van az ajtó, és oda mehetünk. És Uram, add, hogy összetört szívvel jöjjünk, kimondva, hogy megbántam, vétkeztem ellened, nem vagyok méltó, hogy fiadnak nevezz, és áldunk és magasztalunk, hogy te eltörlöd a múltat, és új lehetőséget nyitsz Krisztusban, hogy már vele élhetjük az életünket, hozzá tartozhatunk, és mindig őt látod, nem a vétkünket, botlásunkat, engedetlenségünket, hanem a fiú engedelmességét, és drága vérének bűntörlő erejét, hiszen Urunk a bűnért vér jár, nem mossa el más, nem rendezi más, csak a vér, úgy, mint ahogy átélte Izrael az Egyiptomból való szabadításkor, hogy a szabadulásukért egy báránynak kellett az életét adni, és a vérével megkenték az ajtó szemöldök fáját. És Uram, az jelezte, hogy ott engedelmesek vannak, ott rád várók vannak, és a vérért elkerülte őket a halál. Így kerülhet el minket is a kárhozat, a pusztulás Jézus véréért. És Uram, add, hogy ez a vér megtisztítson, add, hogy elfogadjuk ezt a drága ajánlatot, és bízzuk rád életünket. Köszönjük, hogy ezen az estén is hatalmasan szólsz igéd által, ragad meg a szívünket, és hadd éljük át, hogy aki a tied, azt körülfogod. Nem csak Jeruzsálemet vették körül a hegyek, hanem te ma is a tieidet körülveszed kegyelmeddel, irgalmasságoddal, most és mindörökké. Kérünk, Szentlélek, Úristen, szólj, és mélyítsd el az igét bennünk, és tégy minket a te templomoddá. Köszönjük, hogy meghallgatsz. Amen. Hallgassuk meg Isten igéjét. Egy újabb páli levélből, mégpedig a Tituszhoz írott levél első fejezetének az első 4 verséből. Tehát Pál apostol Tituszhoz írott levele első fejezetének első versétől így van megírva Isten igéje. Pál, Isten szolgája. Jézus Krisztusnak pedig apostola, Isten választottaiért, hogy higgyenek, és megismerjék az igazságot, az igazi kegyesség szerint, az örök élet reménységére, amelyet Isten, aki nem hazudik, örök idők előtt megígért. Igéjét pedig kijelentette a maga idejében az evangélium hirdetésével, amelyre megbízást kaptam a mi üdvözítő Istenünk rendeléséből. Titusznak, a közös hitben való igaz fiamnak, kegyelem és békesség Istentől, a mi atyánktól és Krisztus Jézustól, a mi üdvözítőnktől. Tehát ismét egy páli levelet olvasunk, amely Titusznak van címezve, és ez a levél az első és a második Timóteushoz írott levéllel együtt az úgynevezett pásztori levelek csoportjába tartozik. Legalábbis a teológusok így beszélnek ezekről az írásokról, azért, mert ez a 3 levél nem elsősorban egy gyülekezetnek íródik, hanem Pál apostol munkatársainak, Timóteusnak és Titusznak, olyan lelki gondozói levél, amiben segíti őket az apostol az evangélium munka végzésében segíti őket, hogy jól tudjanak helytállni ott, ahol éppen a szolgálatukat végzik. Titus egy nagyon nehéz helyen van, Kréta szigetén, aminek a jellemzője, hogy nagyon, tehát Isten nélküli világ volt ott jelen, ebből kifolyólag szabados, kicsapongó, majd a második levélben fogjuk olvasni, hogy Pál egy krétai írónak a megállapításait idézi, aki megfogalmazza, hogy milyenek is a Krétán élő emberek. És elég negatív a vélemény róluk. Nagyon, tehát olyan az életük, ami nem követésre méltó, nem példa. És pontosan ezért érkezett meg oda az evangélium. Az evangélium az, ami át tudja alakítani az embereknek az életét, a gondolkodását is, meg a gyakorlati életvitelüket is. Tehát Titus Kréta szigetén van, és az apostol azért ír neki, hogy segítse, hogy az ott nem olyan régóta létrejött gyülekezetnek az életét egy kicsit, mondjuk így, rendbe szedje, hogy egyre közelebb vigye őket Krisztushoz, és segítse őket az evangéliumi életben, segítse őket a növekedésben. Ahogy az apostol szokta, itt is egy ilyen bevezetés, üdvözlés áll a levél legelején. És ugye abban a korban a leveleket nem a végén szignózták, nem a befejezéshez írták oda, hogy ki az, aki a levél írója, és nem a végén tette az üdvözletet, hanem az elején üdvözölte azt a szemét vagy közösséget, és az elején mondta el, hogy ki is ő. És az apostol, mint minden levelében, itt is bemutatkozik, és szinte mindig úgy áll oda a gyülekezet, vagy akár itt most egy személy elé, hogy nem a maga nevében jön, hanem ő Istennek a szolgája. Így mondja Pál, Isten szolgája. És amikor ezt leírja, akkor a rabszolga kifejezést alkalmazza, amiben azt fejezi ki, hogy az én életem teljes mértékben az Isten tulajdona. Én nem a magam ura vagyok, nem a magam gazdája, és tulajdonképpen ez csendül meg, ugye a Heidelbergi Káténak az elején, hogy én nem a magamé vagyok, hanem az én hűséges megváltómnak, Jézus Krisztusnak a tulajdona. Tehát Pál is azt fejezi ki, hogy az ő élete nem az övé, hanem Isten rendelkezik vele, és tulajdonképpen ez a lényege a keresztény életnek, hogy Isten rendelkezik az én életemmel. Miért? Mert megvásárolt. Úgy, mint ahogy a rabszolgát valaki megveszi a régi tulajdonosától, vagy amikor ugye egy háborúban foglyokat ejtettek, és őket árulták a piacon, és valaki ment és vett egy rabszolgát. És tulajdonképpen így vásárolt meg bennünket az élő Isten, de nem úgy, hogy háborúban szerzett minket, hanem ugye a gonosz kezéből, az ördög kezéből. És mi ilyen árat fizetett? Nem aranyat, ezüstöt, nem eurót tett az asztalra, hanem az Úr Jézus a maga életét. Látta, hogy elveszünk, látta, hogy a gonosz tönkretesz, és azt mondta, hogy atyám, vállalom, meghalok értük, csak hogy ők élhessenek, csak hogy kiszabaduljanak a sátán karmaiból. Bár tegyük hozzá, nehéz a szabadulás, mert a sátán, hát úgy jön, hogy ne vegyük észre. Ugye Pál korintusi levelében olvastuk, hogy világosság angyalának átszázza magát. Tehát nagyon nehezen vesszük észre, hogy a sátán igájában vagyunk. Ráadásul a sátán úgy csinálja a dolgokat, hogy jól is tűnjenek. Emlékezzünk csak, amikor az Úr Jézus ott van a pusztába, és megy az ördög, és azt akarja, hogy Jézus tegye, amit ő mond. Azt akarja, hogy őt szolgálja. És akkor mit csinál? Ad neki. Vagyis kínál neki. Mit? Az egész világ fölötti hatalmat. A világ összes kincsét. Tehát az ördög nem úgy jön, hogy azt mondja, na, ha rám hallgatsz, tönkre megy az életed. Hanem úgy, hogy szépen becsomagolja, minden nagyszerű lesz, gyönyörű jövő vár rád, meggazdagodsz, hű, te leszel a lányok, meg a fiúk előtt, az, akit mindenki akar, csodaboldog leszel. És már menet közben derül ki, hogy a sátán becsapott. A ragyogás mögött egész más dolog van, mert a sátánt szolgálni, az ő kezébe lenni az egyenlő a pusztulással. És ezért jött Jézus, hogy innen kiváltson. Ezt tapasztalta meg Pál is. Ráadásul még van egy nagyon hatásos eszköze vagy módszere a sátánnak. Ez most nem fog tetszeni sokaknak, a vallás. Hát kérem szépen, csak gondoljunk arra, hogy Pál mi volt, mielőtt Jézus Krisztust követi? Vallásos zsidó. Ő nem istentelen ember, ő nem pogány volt, mint Titus. És mint vallásos zsidó, üldözte a megváltót. Azt a Krisztust, aki ő értük jött el. És majd úgy változott meg az élete, amikor a názáreti, a feltámadott názáreti Úr Jézus megállítja a damaszkuszi úton, és akkor leesik a hájuk a szemeiről, és rádöbben, hogy Jézus a Krisztus. És rádöbben, hogy eddig tévúton járt. Fanatikus, vallásos volt, elvakult, és nem látta a megváltót. Pedig ő azt hitte, hogy Istent imádja. De nem. Tehát a vallással a sátán mit tud fogni? Hát de jó, betartod a szabályokat, a törvényeket, eleget teszel, az egyházat, felekezeteid, rendjének, és akkor minden nagyszerű. Akkor rendben vagy. De ez még nem elég. Isten előtt arra van szükség, hogy átéljem Jézus szabadítását. Mindenből. A bűnből, a megszokásból, a vallásból, tehát abból, hogy csak vallási rutinból hiszek, és élő kapcsolatom alakuljon ki Jézussal. Ő ezért jött, hogy kapcsolatot alakítson ki önmaga és köztünk. És így lesz Pál szolgája Istennek. Itt mentől kezdve már nem Pál, nem az Ószövetség, nem a farizeusok, hanem egyedül Isten Jézus által irányítják az életét. És itt kezdődik a hit, ő irányítja az életemet. Tehát Pál Isten szolgája. De nem csak ennyi, hanem Jézus Krisztusnak apostola. Na most, amikor ő leírja ezt, hogy Jézus Krisztus apostola, az nem egy titulust jelent. Tehát nem úgy írja le, mintha ma valaki ír egy levelet, és aláteszi XY püspök, vezérigazgató, elnök, miniszterelnök, vagy bármi. Ez nem titulus. Az apostol kifejezés az eredetileg azt jelenti, hogy küldött, követ. Valakinek a követe. Sőt, használták az ókori görögben ezt a kifejezést arra, hogy egy hajó flottának a vezetője, irányítója, egy hajót vagy egy flottát irányít, hogy célba érjen. Tehát tulajdonképpen Pál Jézustól kapott küldetésben van. Az egyik dolog, hogy átélte a megmentést, a szabadítást, Istené az élete, de mire lett az élete? Hogy egy küldetésnek tegyen eleget. És az a küldetése, hogy vigye az evangéliumot. Tehát azt a jót, Istennek azt a nagy ajándékát, amit a maga életében megtapasztalt, azt vigye és mondja el másoknak. Adja tovább, ne tartsa meg magának. Pál megértette azt, hogy az a nagy változás, ami az ő életébe végbe ment Jézus által, az másokéba is végbe mehet, sőt, akkor lesz igazán változás ebben a világban, ha minél több embernek az életében ez a Krisztussal való találkozás végbe megy, és belülről lesz már más emberré. Így van, tehát Jézus Krisztusnak apostola. Itt is jó, hogyha tudjuk, hogy ugye úgy használjuk, hogy Jézus Krisztus, tehát van egy tulajdonnév, és ugye ez két részből áll, családi név, keresztnév, de itt nem erről van szó, hogy Jézusnak ez a neve, Jézus a családi neve, a Krisztus meg a keresztneve, hanem itt arról van szó, hogy Jézus, ugye a názáreti Jézus, aki egy embert takar, tehát egy Jézus nevű emberben megláttuk az Isten Krisztusát, a Krisztus, az azt jelzi, hogy a küldetését, hogy Istentől jött felkent király, főpap és proféta. Hogy jött, hogy megmentsen. Tehát, ugye, és amikor leírja, hogy Jézus Krisztus, ez egy hitvallás. Szóval azt mondja, hogy az a názáreti Jézus, akit a zsidók megöltek, odaadtak Pilátusnak, itt is mit látunk? A vallás meg a politika. A vallásos zsidók, a főpapok, a farizeusok, a nagy tanács tagjai döntöttek, hogy Jézusnak meg kell halnia. De mivel ők ezt nem vihették végbe, mit csináltak? Átpasszolták a politikának, a római hatalomnak. És együtt feszítették meg, borzadály. Tehát ezért szükséges, hogy az ember valóban megismerje Jézust, megszabaduljon minden megkötözöttségtől, szokástól, és valóban élő hitre jusson. Hogy ne a tradíciók kössenek, mert a tradíció az oda vihet. Hogy pont azt utasítjuk el, aki az élet. Ugye a zsidók a tradícióhoz kötődtek, és kivetették magukból az élet fejedelmét, Jézust. Tehát az a názáreti Jézus, akit megöltetek, az a Krisztus, mondja Pál. Vagyis az Istentől küldött segítség. Hát emberek, ébredjetek! Hát vártátok az Istentől jövő segítséget, megoldást. Isten elküldte, ti megöltétek. Nem láttátok meg. Annyi minden eltakarta a látásotokat. Nekünk is vigyázni kell. Mert ez a mai generáció is várja, hogy valaki már tegye rendbe a világot, segítsen rajtunk. De a segítő már eljött. Jézus. Meg elsétálunk mellette. Nem vesszük észre, mert annyi minden eltakar, akár a vallás, akár a ennek a világnak a kínálatai. Ez a jólét, amiben eddig voltunk. Ez a sok-sok lehetőség. És nem veszem észre, hogy itt a segítség. És hiába van meg mindenem, de ha nincs Jézusom, ha nincs úgy Jézusom, akivel fölismertem a megváltót, akkor az Isten országába nem mehetek be. Az Isten országába Jézus az út. Nincs más. Nincs más út. A GPS is mindig oda visz. Jézus az út. A mennybe csak ez visz, nincs más. Nincs újra tervezés, nincs jobb, gyorsabb. Egy út van, Jézus. És aki kihagyja, az máshova fog jutni, de nem az Isten országába. Tehát apostol, akinek feladata van, hogy vigye az evangéliumot, hirdesse Isten kegyelmét és üdvtervét. Miért? Az Isten választottaiért, hogy higgyenek. Ez van rábízva. Menj, vidd el az én evangéliumomat olyan népek közé, akik nem zsidók, akik soha nem hallottak rólam, és közöttük is vannak választottaim, tehát vannak olyanok, akik majd az én üzenetemre reagálnak, válaszolnak, és elindulnak követni a fiút, Jézust. Vidd az evangéliumot, hogy higgyenek. Ez a feladata. Menj, vidd a jó hírt oda, ahol még nem hallották. És ez nagyon lényeges, hogy menj, vidd, mert ez a mi feladatunk is. Menjünk, vigyük oda, ahol még nem hallották, tegyünk bizonyságot, hogyan, hogy ugye higgyenek, Pál apostol meg római levélben megfogalmazta, hogy a hit hallásból van. Tehát hinni akkor tudnak az emberek, ha hallanak az élő Istenről. Ha hallanak arról, hogy mit tett értünk. Tehát nem úgy van, mint sokan gondol, nem kell törődni a gyerekkel, az unokával, ne beszéljünk neki, majd ha eljut, nagykorú lesz, belemegy az életbe, majd hisz. Mit mond Pál? Igen, a hit hallás. Ha nem hall róla, nem fog hinni. Ha a világ szemete megy mindig, ha azt hallja, amit a tévé, a rádió, az internet nyomat meg a médiák, akkor nem fog tudni hinni. Ahhoz, hogy higgyen, hallani kell. Aztán Pál tovább mondja, hit hallásból, a hallás az Isten igéje által. Tehát nem mindegy, mit mondok, hanem ismertessen meg az Isten igéjét, a Bibliát, a Szentírást. Miért? Mert Isten ebbe mutatja meg, hogy kicsoda ő. Istent akkor tudjuk csak megismerni, ha ő beszél magáról. És a Szentírásban beszél. Elmondja, hogy kicsoda. Mondhatnám, bemutatkozik. Elmondja, hogy mi kik vagyunk. Elmondja, hogy mi a terve velünk. És ha nincs Biblia, ha nem vesszük a kezünkbe, akkor ezt nem tudjuk. Persze hinni hihetünk akármibe, csak éppen nem az élő Istenbe, mert nem tudjuk megismerni Szentírás nélkül. Ezért lényeges, hogy mi is ott, ahol vagyunk, vállaljuk az igét, vegyük kézbe, tegyünk róla bizonyságot, merjük elmondani, hogy hogy alakította át az életünket, hogyan tapasztaljuk meg minden nap a jelenlétét, hogyan tudunk tőle segítséget kérni, mit jelent nekünk a Krisztus, a kereszt, és mindaz, amit ő ott elvégzett. Hogy megismerjék az igazságot, az igazi kegyesség szerint, tehát ahogy az előbb említettem, Ugye van igazság, és ez az igazság az igébe van benne. Sőt, mit mond Jézus, hogy ő az igazság, az út, az igazság és az élet. Tehát Jézussal is ma úgy találkozunk, leginkább, hogyha kézbe vesszük a Szentírást. Tehát, hogy megismerjék az igazságot. Pál elment, vitte az evangéliumot, emberek hitre jutottak. De azt mondja Pál, az az első lépés, az a kezdet, hitre jutni, megismerni Isten kegyelmét, és azt mondja, hiszek, Uram, hogy megbocsátottad a bűneimet, és köszönöm az új életet, de a következő lépés, hogy megismerjék az igazságot. Vagyis ebben az új életben, hitben növekedjenek. Hogy megismerjük azt, hogy Isten mit is mond az életről, a világról. Mert akkor tudunk jól tájékozódni, ha ismerjük ezekre nézve is Istennek az akaratát. Ismerjük, hogy mi az igazság. Nagyon lényeges, és minden ott indul, hogy nekem a Szentírás az Isten igazsága. Tényleg Szentírása, az egyedüli zsinórmérték, és ha én ezt jól megismerem, és zsinórmértéknek tartom, akkor a világ információit oda tudom mellé tenni, és tudom azt mondani, hogy kérem szépen, hát az nem igazság, amit mondanak, hanem ez az igaz. Ehhez tartom magam, és nem ahhoz, amit mondanak, amit próbálnak ugye rám erőltetni. Tehát ez nagyon lényeges, hogy tehát megismerni az igazságot, mit mond az örök élet reménységére, következő igazság, hogy van örök élet. Ez nagyon fontos, és ezt is az igéből tudjuk meg. És lényeg, hogy amit Isten mond, azt én igaznak tartsam. Mit mond Pál? Isten, aki nem hazudik. Tehát fontos, hogy ismerem Istent, tudom, hogy ő nem csap be, ő nem hazudik, a sátán hazudik. De Isten nem. És amit mond, azt ő mindig meg is cselekszi. Mindig beteljesíti, megtartja a szavát. És ha ő azt mondta, hogy van örök élet, akkor ez igazság. Akkor is. Ha esetleg az a kor, amiben élünk, az azt mondja, hogy meghalsz, és utána nincs semmi. Igen, a Biblia is azt mondja, hogy meghalunk, de folytatja, hogy Krisztus meghalt és feltámadott, és aki hisz Krisztusban, az is fel fog támadni, mégpedig örök életre. De csak Krisztus által van ez az örök élet. Tehát itt mondja is, hogy ugye az evangélium hirdetésére kapott megbízást, tehát van megbízása, Isten felhatalmazásával hirdeti az ígét, és ennek meg is van az eredménye. Ugye az apostolok cselekedeteiről írott könyvet olvassuk, látjuk, hogy milyen nagy dolgokat cselekedett Jézus Pálon keresztül, mennyi embernek rendbe jött az élete, mennyien kiszabadultak a bűn és a sátán markából, és tudtak új életet kezdeni, és csatlakoztak bele Jézus Krisztusnak az egyházába. Ugye a mi üdvözítő Istenünk rendeléséből kapta. Tehát Isten megtartó, megmentő, szabadító, üdvözítő Isten. Ugye már Betlehem pusztájában, amikor megszületik az Úr Jézus, a pásztoroknak az angyal azt mondja, hogy nagy örömöt mondok nektek, mert üdvözítő született ma nektek. Üdvözítő, vagy szabadító, megmentő, megtartó az Úr Krisztus a Dávid városában. Ez az örömhír, hogy van megmentőnk, szabadítónk, sőt, ő megtartó is. Tehát nem csak megment egy új életre, hanem ebben megtart. Ez azt is jelenti, hogy ne építsünk magunkra, mert mi nem tudunk megmaradni az új életben, a keskeny úton, de kérhetjük az ő megtartatását. Ő erős Isten, és meg tud minket tartani, meg tud menteni. A Titusnak, a közös hitben való igaz fiamnak. Nagyon csodálatos az Isten igéje, az evangélium, mert Pál egy zsidó ember, Titus görög, egymástól messze születtek, tehát más tájegységen, és most azt mondja, ő az én fiam, mégpedig a közös hitünk alapján. És az a csodálatos az evangéliumban, hogy két egymás számára idegen embert a Krisztusban való hit össze tud kapcsolni. Sőt, azt látjuk, hogy a Krisztusban való hitnek a kapcsolása az olyan erőteljes, hogy adott esetben még a vér szerinti kapcsokat is fölírja. Még erősebb, hiszen Pálnak nincs gyermeke. Vér szerint nincs neki utódja, de hitben ott van Timóteus, ott van Titus, sőt ide sorolhatjuk Onézimoszt, akik mind-mind Pálon keresztül tapasztalták meg Isten üdvözítő kegyelmét, és olyan kapcsolat alakult ki köztük és Pál közt, hogy azt tudták neki mondani, hogy apánk a hitben. És ez az apa a lelki gyermekét terelgeti a hit felé. Levelet ír neki. Az is nagy dolog, amikor ma is egy apa, egy szülő tud a gyermekének levelet írni, küld neki egy SMS-t, egy e-mailt, fölhívja a telefonon. Nagy dolog. És jó is, hogyha teszik, vajon mindenki teszi-e. De itt Pál nem mellékes dolgokról beszél. A hit útján tereli őket. Hát elolvassuk ezt a levelet, egy szó nincs arról, hogy édesfiam, milyen az idő ott nálatok Krétán. Édesfiam, el tudsz menni az üzletbe? És hánytól? 9 előtt? 9 után? Maszkba vagy maszk nélkül? És édesfiam, és hogy mint? Ilyen nincs. Végig Krisztusról, hogy mit jelent a hitben megállni. Persze az előbbi dolgok is fontosak, mert adott esetben, ugye kedden hallottuk a Filippi levél végén, hogy ő is hálás volt, amiért a filippiek gondoskodtak róla, de a fő sodrás a Krisztus követés. Az a legfontosabb, hogy ott helyén legyen Timóteus, jó irányba haladjon, és mi tudunk-e a Krisztus dolgairól beszélni, kegyelem és békesség Istentől, a mi atyánktól, és Krisztus Jézustól, a mi üdvözítőnktől. Hát szoktam néha mondani olyan dolgokat, amik nem tetszenek másoknak. Most is egy olyat fogok mondani, szabad végig gondolni. Mit ír le? A kegyelem, a békesség, és nincs egészség. Miért nem írja Pál sehol a leveleiben, és egészség Istentől? Mert legfontosabb az egészség, a legfontosabb az üdvösség. Ez is a sátán hazugsága, hogy elhiteti, hogy ha te egészséges vagy, de olyan nincs is, akkor minden jó. De hiába vagyok egészséges testben, ha lélekben nem vagyok az. Hiába vagyok egészséges, ha nincs üdvösségem, mert a legegészségesebb ember is meghal, és Krisztus bűnbocsánata, bűntörlő vérének ereje nélkül nincs örök életem. Úgyhogy, ahogy korábban említettük, hogy Jézus által van út az Atyához. Az egészség Jézus által kerül a helyére, és kapja meg az igazi tartalmát, rendeltetését. De Jézus nélkül egészségesen is elveszünk. Az Isten pedig azt akarja, hogy ne vesszünk el, hanem örök életünk legyen. Imádkozzunk. Urunk, köszönjük a te kegyelmedet, amely megjelent a fiúban, Jézus Krisztusban. Hálásak vagyunk, hogy elküldted őt, és benne is általa átéljük, hogy van megmentőnk, hogy nem egyedül kell küszködnünk, és nem csak a külső dolgokat kell rendbe rakni, úgy, ahogy ez a világ suttogja, sőt, már nem is suttogja, tegyél meg mindent a testedért, tegyél meg mindent az egészségedért, vedd az orvosságokat, és akkor mindjárt minden rendben lesz, kendben magad és fiatalabb leszel, mint voltál 20 évvel korábban. Uram, olyan jó, hogy te azért jöttél, hogy a bűn mocsarából kiemelj, hogy lelkileg újjáformálj bennünket. Azért jöttél, hogy el ne vesszünk, hanem örök életünk legyen. Mert mit ér, Uram, ennek a világnak minden kincse, ha lelkünkben kárt vallunk? Mert mit használ az embernek, ha megmenti a maga lelkét, de elveszíti az üdvösséget, elveszíti a Krisztust? Mert csak te tudsz megtartani, Uram, senki és semmi más. És ezért áldott legyen a te neved. Köszönjük, hogy ma is kereshetünk, hogy szól még az evangélium, hogy eljöttél, keresel, hatalmasabb vagy, Uram, minden problémánknál, s ott, hogy meglássuk benned a megoldást. Fölismerjük, hogy hozzád lehet még ma is kiáltani. És megköszönjük azt is, hogy aki benned van, annak hordozod az életét, hogy te őrzöl meg, ha megbetegszünk, te gyógyítasz meg, te segítesz tovább az úton, és köszönjük, hogy ma is átélhetjük a te hatalmadat, megtapasztalhatjuk a bűntől való szabadulást, áldott légy ezért. Kezedbe tesszük, Uram, mindazokat, akik szenvednek, betegek, könyörülj rajtuk, add, hogy téged lássanak meg és hívjanak segítségül, eléd visszük, Uram, azokat, akik valahol gyászt élnek át, hogy te adj vigasztalást, békességet, te mutasd meg, hogy győztél a halál fölött, és benned és általad van örök élet. Kérünk így, könyörülj rajtunk, egyházunkon, népünkön, s ezen a világon. Köszönjük, hogy meghallgatsz. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Istennek szeretete, Jézus Krisztusnak kegyelme, és a Szentlélek megszentelő ereje maradjon mindannyiunkkal. Amen. Ha az Úr akarja és élünk, legközelebb vasárnap 10:30-tól tartunk Isten tiszteletet, előtte 10 órától presbiteri gyűlésre kerül sor. Befejezésül az 511. dicséret 5. versét énekeljük, Húnyó szemembe.
Földárnya fut, menj fénye.